Folytatódik a Kultúra Lét a Rádió Cafén Pár Jócsival és Mezei Dániellel, vendégünk pedig Klici Szabad Boglárka néprajzkutató, mesemondó, a Meseszó Egyesület elnöke, és még egy rendezvény köthető a nevethez. Immáron 6. alkalommal fogjátok megrendezni a Meseszó Egyesülettel a Kárpát-medencei népmesemondók találkozóját. Mit kell tudnunk erről a programról?
Azt kell tudni róla, egyébként nem az én, mármint hogy az idei évben főkoordinátora vagyok a rendezvénynek, de Fleckenstein Anna alapító tagunk ötlete volt maga a rendezvény. Idén a Kecskeméti Katona József Múzeum népiparművészeti gyűjteményében lesz ez megtartva augusztus 22 és 24 között. Ez egy vándor találkozó volt eddig, de szerintem a kecskeméti partner is, mi is törekszünk arra, hogyha jól sikerül.
Lehorgonyoztok.
Akkor lehorgonyzunk, igen, mert nagyon hasonló beállítottságúak vagyunk ott az ottani kollégákkal. Ez a találkozó azért jött létre egyrészt, hogy a Kárpát-medence, tehát a magyar nyelvterületen élő mesemondóknak egy találkozási felületet biztosítson szakmai műhelymunkákkal, előadásokkal, és hát ami a kedvenc részem az egészben, ami tavaly is így volt, már egy nyitott gyűjtéssel. Tehát a hazai hagyományos mesemondók, vagy hagyományőrző mesemondók vannak még, élnek sokan azok közül, az idős mesterek közül, akiktől lehet nagyon sok mindent tanulni. És idén is meglátogatnak minket, például Freml Erzsi néni, Nagy Börzsönyi, ő kifejezetten mondamondó, de mesemondó is, de ő nagyon erős mondákban. Petrovec Lászlóné, Bartus Teri néni Herencsényből, akinek az édesanyja is Teri néni volt, és ő is mesemondó volt, és ez az anyáról lányára szálló hagyomány, ez gyönyörűen, hát volt látható, most már csak ugye az ifjabbik Teri néni maradt, de hát nagyon vidám, és tőle életörömöt lehet leginkább tanulni, tehát szeretnék én olyan lenni annyi idősen, mint Teri néni.
És annyi minden után, nem? Hogy egy ilyen, mekkora élettapasztalattal van ez az életigenlés.
Mosolyog, és egy fantasztikus hölgy a Teri néni, és ifjabb Csipkés Vilmos, tehát ő is egy több generációs mesemondó dinasztiának a legifjabb tagja, hát 60 éves elmúlt már, ő Arlóról érkezik, és ő pedig a cigány kultúrát fogja így képviselni, hiszen ez egy mesemondó cigány családról van szó, és ez az én kedvenc részem a nyitógyűjtés, de nagyon sok műhelymunka, szombateste táncház, és egy érdekes kerekasztal beszélgetés is lesz a pajzán mesemondás mai hasznáról, vagy...
Mielőtt kitennénk a műsor a 18-as karikát, azelőtt csak egy, tényleg egy nagyon kicsi leágazás, hogy Bugi, az, hogy gyűjteni, mesét gyűjteni, azt szerintem, tehát, hogy én mivel a népzenei színeből jövök, ezért tudom, hogy mi az, hogy gyűjteni. De lehet, hogy itt sokan el se tudják képzelni, hogy hogyan gyűjtődik fel egy népmese.
Hát gondolom, el kell menni vidékre, beszélgetni kell az idősekkel, és akkor belőlük hát, ha előbb budjan egy régebbi.
Hát igen, történet. De hogyan vannak adatolva például ezek a mesék, mert hogy mai napig születnek belőle leíratok, hangzóanyagok.
Így van, ezeket rögzíteni szoktuk. Van saját YouTube csatornánk is, de gyűjtjük ezeket. Hamarosan igyekszünk leadni mindent az elmúlt 10 évből különböző adattárakba, de nem is az, itt nem is az új mesékre vadászunk, vagy egy új, mint ahogy mondjuk ti az új dallamra.
De van még?
Minden különböző időpontban elmondott mese egy új változat. Tehát ha a Teri néni elmondja Kecskeméten idén, meg Kecskeméten jövőre az édesanyja mesét, az biztos, és ez erről szól az élő szó, hogy nem lesz ugyanaz. Ha legépelnénk, valószínű, hogy a váza ugyanaz lenne, pláne egy reprodukáló típusú. Ezt arra mondják, aki mindig ugyanúgy mondja a mesét. Például a Csipkés Vilmos is ilyen volt, már az idősebb mesemondónál. Tehát mindig egy új változat lesz, hanem itt ebben a nyitott gyűjtésben szerintem ami izgalmasabb, hogy mit hoz ki egy nem közös, úgy, hogy mondjam, a Teri néninek, igen, közösség olyan értelemben, hogy értékközösség, akiket ott lát, de Kecskeméten lehet még nem járt a múzeumban, és hogy egy új szituáció mit hoz ki egy mesélőből, milyen megoldásokat, milyen csattanókat, milyen nyelvi fordulatokat, illetve hát a Magyar Zoltán ugye olyanokat fog kérdezni, amiből a laikus hallgatóság is, mert ugye ez egy nyitott, ingyenes rendezvény, amit a Csóri Sándor alap, a Nemzeti Kulturális Alap és a Hagyományok Háza támogat. Tehát olyanokat fog kérdezni, ami alapján a mesemondás hagyományáról tudhatnak meg többet a hallgatók, tehát, hogy mi volt régen a fonóban, hogyan tanulta a meséket, miért ezt a mesét választotta, stb.
mennyire él a határon innen és túl a mesemondás? Az emberek mennyit változnak így az elmúlt évtizedekben, évszázadokban? Gondolok itt arra, hogy például egy felvidéki vagy egy erdélyi székely magyar ember mennyivel mesélő képesebb, mint egy nyírségi vagy egy nógrádi, nem tudom. Tehát, hogy van-e ilyen különbség? Elmondom, miért kérdezem, mert nekem volt most egy egészen döbbenetes élményem, voltuk kint forgatni Erdélyben, te nem voltál ott, Júlcsi sajnos, és remélem jól mondom az ember nevét, Gábor Dénes, mindenjött Erdélyben Sepsiszentgyörgy mellett egy tanyát visz, és elmondta, hogy hogy szerzett meg egy pajtát. Egyébként nagy táncász találkozókat szervezett, nagyon nagy közösségi élet szervező, és képzeljétek el, hogy én nem nagyon találkoztam még ilyennel, hogy ott voltunk 80-10, stáb, sokan, és 30-40 percig csak hallgatta mindenki. Tehát olyan lendülettel, olyan fordulatokkal, olyan humorral, olyan ízzel mondta, amivel én nem nagyon találkozok itthon. Tehát ezért kérdezem, hogy hol, milyen szinten marad meg a mesemondói tehetség?
Hát erről maximum ilyen egyéni benyomásaim lehetnek, tényeket semmiképpen nem akarok mondani. Én úgy gondolom, hogy azokban a közösségekben, ahol beszélgetnek egymással az emberek, és hozzá vannak szokva ahhoz, hogy hallgatják egymást és beszélnek, ott biztos, hogy jobban működik ez. A folklór műfajok kapcsán a erdélyi mesemondókat, tehát ugyanúgy vannak ezzel, mint mi itthoni kortárs mesemondók, hogy a mesemondó mozgalom, tehát ez a visszatanulás, egy ilyen revival folyamat hozta vissza őket, tehát a Világló Egyesület, az Erdély Hagyományok Háza Alapítvány, de Csíkszeredában is ugye több mesemondó is van, de ez már folklorizmus, ami nem gond, nem egy értékítélet, csak mondom, hogy újra meg kell tanulni ezeket a meséket könyvekből. De az, hogy például elmész egy székely lakodalomba, és ott a viccek egyik jön a másik után, tehát a viccmesélés például, ami az egyik legélőbb folklor, azt gondolom, hogy ott nagyon megy, de ez megy Szatmárban is. Nem tudok erre jó választ adni. Én azt látom, hogy mit tehetünk mi, mondjuk egy budapesti ember hallgatja ezt az interjút mondjuk, akkor talán annyit tehetünk, hogy beszélgetünk még többet, és persze hát mindenki beszélget, de hogy még annál is többet, és a családtörténeteinket is elmondjuk. Tehát nekem a férjem holland, és nagyon-nagyon jó kapcsolata van a családjával, de a családon belüli történetmondás, én szatmári vagyok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei származású, a családon belüli történetmegosztás, történetmondás hagyománya náluk már nem volt meg, tehát nem tudta elmondani, hogy hogyan és hol született az édesapja. Tehát én tudom most már, mert én a dédimamát, már holland dédimamát, már mindenkiről. Csak hogy én például alapvetően is nagyon fogékony voltam erre gyerekkoromban. Én tudom a anyám mind a négy testvérének a születését. Három testvérem van, igen. Anyámmal együtt vannak négyen.
Tehát
a négy testvér.
Tehát a születéstörténetüket, hogy szorult bele a tehén a szöges drótba, amikor anyáméknak a lakodalma volt, hogy mit mondott az anyósan. Tehát volt egy olyan történetmondó nagymamám, akinek valamiért fontos volt, pedig írni nem tudott, az, hogy ezeket a történeteket átadja. És én erre valahogyan törekszem otthon, még akkor is, ha icipicik a gyerekek, hogy anya és apa hogy találkozott, ketyimamának milyen autója volt, mikor fiatal volt, tehát, hogy ezeket egyébként mindenki meg tudja csinálni.
Egyébként a gyerekek nagyon szeretik.
Abszolút.
Biztosabb lesz-e magadba, ha tudod, hogy tehát akinek vannak gyökerei, és a gyökér az lehet ez is, egy családnak az erősség is lehet gyökér, az valahogy szerintem magabiztosabban áll a világban.
Ez a saját identitásunknak a része, egyébként így nagyon tudok erre rezonálni. Nekem is egy ilyen mesélős nagymamám volt, nem Szabolcs-Szatmárban, hanem Borsodabban, Zemplén megyében, de hogy ezek valóban nagyon erősen, és talán nem is a gyermek befogadja és magába szívja ezeket a történeteket, de felnőttként, amikor ezek kapaszkodót adnak, vagy megoldó kulcsokat arra, hogy az ember honnan jön és hová tart, azért ezek a komoly mélységek.
Én annyira irigylem egyébként az ilyen embereket, akik tudnak mesélni, tehát ugye én sportújságírók között nőttem föl, és ott elpapisát el lehet mondani nyugodtan, egy kiváló szerkesztő újságíró, és ő minden sztorira emlékszik, tehát hogyha egy picit noszogatod, akkor elkezdi mondani a régi, és olyan történetek, meg olyan humoros gondolatok, mondatok jönnek elő, hogy dől mindenki a röhögéstől, de bennem nem volt ilyen tehetség.
De viccet mesélni tudsz?
Ne. Ja, viccet mesélni tudok.
Meg képzeld el, hogy én nem tudok viccet mesélni. És erre most megint rájöttem, voltunk egy szakmai táborban, és el akartam mondani egy viccet, és vagy felálltak az emberek, hogy ezt hagyd. Úgyhogy, tehát jó mesemondónak,
hogy a rutinod azért.
És én nem, azóta ezen gondolkodok, hogy miért nem tudok én viccet mesélni, nem megy, elrontom.
És az, ahogy a mesék miatt az obszén meséket elkezdted mondani, a viccekben is azért a jó obszén vicc az nem
igen,
rossz.
Azért, tehát akkor innentől fogva felkerül most a 18 karika, mert hogyha már behoztad, hogy a vicc, mint műfaj, az kevésbé passzol például hozzád, vagy a te előadói személyiségedhez. De hogy van ilyen, hogy valakinek csak bizonyos szegmensei a mesemondásnak, és akkor ő rá specializálódik, akkor teszem azt a pajzán mesékre.
Hát azt érdemes tudni már így a hagyományos részéről, hogy azt szokták mondani a kutatók, hogy a 21. század felé haladva, még a kicsi közösségekben meséltek is, tréfás mesék, és ugye abból minden pajzán mese valójában vagy egy tréfás mese, vagy egy anekdota, vagy egy vicc. Uh-huh. Tehát, hogy ott valahol abban a kategóriában mozog, és hogy ezek felé a történetek felé mentek el, miért? Mert rövidebb ideig kell figyelni, könnyebb elmondani, mert rövidebb, nem kell olyan sok mindent megegyezni hozzá. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez egy tök jó kérdés, van, akinek ez jól áll, és van, akitől lesz nagyon jó hallgatni, de olyan mesemondót is ismerek, akinek kifejezetten a paraszt bibliás, tehát az ilyen szentes, legendamesés történetek állnak jól, mert az illik a habitusához. Uh-huh. Egyébként én vicces mesemondónak tartom magam, tehát hogy azokban a mesékben, amiket mondok, elég sok humort használok, de maga a vicc, uh-huh. és szerintem a rövidsége lesz uh-huh. itt a kulcs, hogy ott nagyon meg kell jegyezni azt, hogy miután mi jön, tehát hogy nem lőheted le a poént.
Meg ott is az időzítések, igen.
Nagyon,
csak
nagyon
hogy
fontos
egy
ritmika, igen.
Hát meg ugye a politikai viccek, meg stb. Tehát igen. Ez egy érzékeny téma, mint a pajzán mesék.
De egyébként érdekes, hogy a pesti vicc legendás volt, hogy fiatal koromban ennyit hallottam, és azért mostán, nem tudom, hogy én mozgok rossz körökbe, vagy megszűn, de hogy nem hallok
hát
nagyon új
én
vicceket.
Én azt gondolom, és én ennek a, tehát hogy én ezt a tendenciát látom, hogy még gyerekkoromban mennyi viccet meséltünk így gyerekként is. Most kisiskoláskorú gyerekeim is már elkezdtek vicceket mesélni egymásnak, meg hoznak haza új vicceket, meg mondják azokat a vicceket, amiket mi gyerekként mondtunk egymásnak, de hogy azért, mert hogy ők nagyon kevés képernyőt látnak, és főként nem találkoznak a mém kultúrával, mert hogy szerintem például már sokkal inkább az van, hogy a vicceknek a helyét a vizuális abszolút. Viccek vették át, a mémek. És már nem elmeséled, hanem csinálsz egy ilyen kis kollást, és azon nevetgélsz.
Lehet, de baj.
Tehát én ezt látom ebben, hogy kevésbé verbalizáljuk a poénokat, tehát hogy már nem ebben a nem azon a módon szólal meg egy vicc.
Baj, mert ez nem klasszikusoktól akarok idézni, de tényleg a nyelvünkben élünk.
Hogyne, tehát, hogy abszolút. Meg hát. Tehát pont ez, hogy az élet mennyi területére kihat aztán az, hogy az ember képes-e a beszéd szintjén formába önteni gondolatokat, érzéseket, tapasztalatokat, stb. Tehát...
És ami még aztán átérünk még egy témára veled kapcsolatban, de most ha már így ilyen beszélgetésbe csaptunk át, ami nagyon érdekes, én néztem most egy izlandi stand-up, egy stand-upost, és egészen hihetetlen volt, hogy azt vettem észre, hogy tulajdonképpen ugyanazokat az alapokat használja, mint mi itt Közép-Európában. Tehát ugyanúgy a történetmesélés, ugyanúgy elkezdte kifigurázni a szomszéd nyelveket, a finnt, a norvégot, a svédet, tehát ugyanúgy, ahogy mi viccelődünk a románokkal, a szovákokkal, a tótokkal, stb. Igen. Tehát, hogy ugyanaz a logika, ugyanaz az emberi logika, ugyanaz a finom, ő egyébként elképesztő tehetséget csinálta, vagy én nekem legalábbis nem tetszett, de hogy lehet, hogy minden történetmesélés azért alapvetően ugyanaz, még akkor is, ha vagy nem. Most látom, hogy
igen, mert technikában egyébként nagyon sok minden van, amit érdemes úgy csinálni, ha valaki történetet mesél, párbeszéd. Tehát számomra ez volt a nagy aha élmény, amikor elkezdtem mesemondást tanulni is, hogy ha párbeszédet teszek bele, akkor mindenki figyel. Hm. És tényleg így érdemes egyébként egy történetet mesélni. De skót mesemondást, vagy angol nyelvű mesemondást, vagy írektől mesét volt szerencsém hallani, és a nyelvnek a ritmusa egyébként kicsit megváltoztatja azt a azt, ami a végeredmény lesz. De ez az ő kultúrájukban az így teljesen jó, és én értem, tehát nem azon, hogy nem értem, de valahogy más, hogy megy a máshogy mennek a mondatok.
Most elkezdtem Velszi emberrel, aki bemutatkozott, mondta, hogy Velszi, és onnantól semmit nem értettem, amit mondott.
Igen, igen, benyomom a gombokat ezek a...
De ez, hogy nyelvében él a nemzet, erről még csak egy nagyon rövid történetet. Mentem hazafelé valamelyik nap, és találkoztam a szomszédságban valakivel, aki szembe jött, egy hölgy. És a kisfiam mondta, hogy anya, nézd, jön egy ember. És én értettem, hogy ember, mint biológiai lényre mondja, és mondtam, hogy jaj, kisfiam, hát ez asszony, ez nem ember, és ugye rámosolyogtam, és azt mondta, hogy kikérem magamnak. Nem vagyok én olyan öreg, holott tudom erről a hölgyről, hogy 3 gyereke van, és férje van. Tehát, és akkor utána ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy az asszony, hogy, tehát ugye az egy társadalmi státusz, végülis egy férjezett nő az asszony, és hogy hát én ezzel egyrészt poént akartam, nevelni akartam, és hogy ő kikérte magának, hogy ő nem asszony. Érdekes.
Hát igen, változik a világ, és változnak a mesék a különféle embereken, mesemondókon keresztül. A tavalyi év folyamán megjelent egy könyvetek, a Hagyományok Háza és a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklor Egyesület közös gondozásában, amit te szerkesztettél, Bogi, az a címe, Mindannyiunk Meséi, újraalkotott népmesék. Most, hogyha jól látom, akkor ebben a könyvben vannak klasszikusnak számító népmesék, amiket jól beedzett, sok kilométeres mesemondó előadók mondanak el, és te pedig elemzed, hogy az ő előadás módjuk az mennyiféle forrásból és inspirációból rakódik össze. Én ezt felcsaptam, és azt mondtam, hogy hú, hát ez egy disszertáció, ezek ugye egy élethosszig el lehet merengeni, hogy hová változik egy kis történet.
Igen, igen, ez egy nagy munka volt, amit közösen csináltunk az Egyesülettel, tehát nem csak az én munkám van benne, volt benne egy kérdőív is, amit mindenki magának töltött ki, hogy ki tartasz mesterednek, ez is le van írva az elemzésbe. Tehát én nem tudok úgy elemezni, hogy például írjak róla, hogy akkor honnan kapta az inspirációt, hogyha, tehát ezekre mindenki ki maga egy kérdőívbe válaszolt, és én szépen formába öntöttem, de igen, egyrészt szerintem ez kiknek lehet hasznos, bárkinek, aki élőszavas mesemondásba bele akar kezdeni, és nem tudja például, hogy min szabad, min nem szabad, vagy hát olyan nincs, hogy nem szabad, csak nem ajánlott változtatni, és hogy példát mutat arra, hogy hogyan tudsz magadnak, egyébként azt akartuk, hogy saját változat, de végül elvetettük, tehát nem újraalkotott népmesék, hanem valami ilyesmi, hogy saját változat, mert az ugye a folklór gondolatmenetével egy kicsit ellentétes, hogy akkor ez az enyém.
Akkor ez egy tulajdon.
És van, aki így áll hozzá, tehát ez is egy érdekes kérdés lenne erről vitatkozni, hogy honnantól tiéd az a mese. És például van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, Bogi, én ezt 8 meséből raktam össze, tudatosan ezt kiszedtem, ezt beleraktam, saját megoldást raktam bele. Ha valaki ugyanígy elmesélni, az nekem rosszul esne, és én is így vagyok vele.
Hát ez kicsit az én nótámnak a analógiája, szóval abban is szövegeket, dalamvariációkat pakol bele egy-egy énekes, és azt nem illik úgy.
Igen.
Tökéletesen.
Én azt mondtam, hogyha valaki úgy egy az egybe az én, mert én is benne vagyok, az egyik tehát 2 mesét raktam össze, a nagymamámé az egyik, a másik meg a Csipkés Vilmosé, tehát 2 mesteremé. Ha azt valaki úgy egy az egybe lemásolja az én szófordulataimmal, az az ő olyan értelemben szégyene, hogy vigye a mesét, de csináljon belőle olyat, amitől az az övé lesz. Tehát szerintem ez, hogy vannak már olyan megoldásaink, sőt, van olyan, hogy megkérdezi a másikat, hogy figyelj, ezt a point kölcsön kérhetem? És azt mondja, hogy használ. De tehát jó. Már van benne, ebbe a könyvbe is van ilyen
És legalább jó?
Egy ilyen emeletes tortás poén, hogy akkora volt a lakodalomban az emeletes torta, hogy lifttel ment fel az ifjú pára tetteire. Most mondtam.
Ez azért megéri lenyúlni. De így főleg, igen. Hogyha engedélyt kér tőle az ember. Na majd lehet, Dani, hogy én is fogok tőled 1-2 poént kölcsönözni.
Viszont,
hát most mondtad, hogy
jó poénjeim?
Hát
néha.
Coming out-oltál azért. Hogyan, szerintem szórakoztatod itt a közönségedet, éppen a test közönségedet. Viszont az a problémánk, hogy egy nagyon klasszikus fordulattal élve itt a vége fuss el véle, mert teljesen lejárt a műsoridőnk, és én azt érzem,
elmentünk,
hogy itt
az üveghegyig.
sőt, még azon is túl. Igaz, Bogi?
Igen.
Hát nagyon sok látogatót és friss impulzust kívánunk nektek a 6. Kárpát-medencei népmese mondó találkozóra, ami augusztus 3. hetében fog megvalósulni, akkor így Kecskeméten. És hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, hogy egy picit meséltél nekünk a Mindannyiunk meséi újraalkotott népmesék kötetről, és hogy egyáltalán közösen gondolkodtunk itt a storytelling, népmesemondás és saját történetek kapcsán. Nagyon örülünk, hogy itt voltál. Klici Szabad Boglárka, néprajzkutató, mesemondó, a Meseszó Egyesület elnöke volt a mai vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönjük szépen, a hallgatóknak pedig a figyelmet köszönjük, és azért nagyon érdekes, hogy így hallgatva téged, mennyi minden felől megközelíthető a mese és a mesemondás, és mennyi helyen jelen van az életünkben, és nagyon jó lenne azért, hogy tudom, hogy ez most én közhely lesz, de akkor is igaz, mert magam is néha megnézem, erről már beszéltünk egyik műsorban a képernyő időmet, és elszörnyedek a telefonomon. Hogy ebben a digitális világban jó lenne, hogyha ebből azért több lenne, és nagyon nagy szükség van az olyan emberekre, akik akár így professzionálisan, akár úgy, hogy csak egy társaságban mesélnek, akár az olyan anyukákra, akik mesélnek, vagy apukákra. Na, de köszönöm, mert tényleg egy friss szellőt hoztál ide a stúdióba, abszolút.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, Kecskeméten titeket is, meg mindenkit szeretettel várunk, és hát aki evett kását, az mondjon neki párját. Egy szép mesezáró formula a végére.
Köszönjük szépen a figyelmet, itt a Rádió Cafénak Kulturálit hallották.
Pár Jócsival és Mezei Dániellel, tartsanak velünk jövő héten is. Viszonthalásra!